Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azt hiszem, hogy nincsen jobb karmester a Szentléleknél, aki egy-egy Isten tiszteletet összerak. Ugyanis amiről beszélni szeretnék ezen a mai délelőttön, az a hálaadás lesz, az Istennek való hálaadás, és majd szeretnék én is röviden bizonságot is tenni, egy hálaadást elmondani nektek. Viszont így belegondoltam, hogy ha Isten nem lett volna jelen szabadító Istenként az én életemben, amikor 26 évvel ezelőtt megtértem, és nem hozott volna ki abból a világból, amiben akkoriban én éltem, és ami akkor mozgatott, akkor majd nem a hálaadásról beszélnék nektek, maximum a haladásról. És egy fanatikus haladás szurkoló voltam a szombathelyi béközében, az életem körülbelül e körül mozgott, még azért volt az alkohol, meg a thrash metal zene is, de Isten, hogyha akkor megkérdezte volna tőlem valaki, hogy hányadik helyen áll az életemben, hát kieső helyen lett volna valószínűleg. És aztán az Úr jön, és változtat az életünkön, és ami addig egyáltalán nem volt fontos, az hirtelen fontos lesz. Ami meg addig fontos volt, az meg teljesen elveszíti a fontosságát, és hát így került az én életemben is, 26 évvel ezelőtt az Úr az első helyre, ő lett a bajnok, ő lett a győztes, ahogy énekeltük ebben az énekben is, és ezért tudok ma például itt állni előttetek, hogy Istennek a kegyelméről, Istennek a szabadító hatalmáról beszéljek, és azon is gondolkodtam, hogy melyik az a fogalom vagy mondat, ami a Bibliában legtöbbször szerepel, és hát mindjárt tudjuk a választ, hogy ez a ne félj. Ugye? Sokféle módon szerepel a Bibliában, úgy szoktuk mondani, hogy az év minden egyes napjára jut egy, de én szeretném megkérdezni tőletek, hogy tudjátok, hogy melyik mondat szerepel második leggyakrabban a Bibliában. És sajnos nem néztem utána, viszont nagy tétbe mernék fogadni rá, hogy ami az Isten igében második leggyakrabban szerepel az, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő kegyelme. Különösen a Zsoltárok könyvébe, hogyha olvassátok, nagyon sokszor előkerül. Szinte így kezdődnek a Zsoltárok, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő kegyelme, mert örökké tart az ő szeretete. És vajon mit gondoltok, hogy miért ez a két mondat szerepel a Bibliában a leggyakrabban? Hogy ne félj, meg hogy adjál hálát. Én úgy gondolom azért, mert ez az a két terület, amiben itt ebben a világban leginkább meg vagyunk próbálva. Hogy egy olyan világban élünk, ahol rengeteg félelem próbálja leuralni az életünket. Rengeteg olyan dolog, ami a szívünket megpróbálja megragadni és visszahúzni. És Isten ezért azt mondja, hogy ne félj. 365-szor azt mondja, hogy ne félj, ne félj. Ha nehézségek között vagy, ne félj. És a másik, ami leggyakrabban szerepel, ez pedig az, hogy adj hálát. Miért? Mert ebben a világban olyan sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor minden mást tennénk, csak nem hálát adnánk. Annyiszor kerülünk nehézségek közé, annyiszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor azt mondjuk, hogy hol van ilyenkor Isten. Vagy hogy ki fog engem kimenteni ebből a lehetetlen helyzetből. És hogyha ilyenkor a szívedben meghajolsz, és azt mondod Istennek, Atyám, én hálát adok neked. Uram, én dicsérlek téged. Uram, én megemlékezem azokról a nagy dolgokról, amiket cselekedtél az én életemben. Amiket cselekedtél a testvéreim életébe. És tudom, hogy ahogy régebben cselekedtél, úgy cselekedsz ma is. És ki fogsz hozni engem ebből a lehetetlen helyzetből. Ennek egy klasszikus példája, hogyha elolvassátok otthon a 18. Zsoltár, amikor Dávid elmondja, hogy milyen nehézségek között volt az élete, hogy már tönkrement az élete, és minden nehézségbe belejutott, de azt mondja, hogy akkor az Úrhoz kiáltottam. Akkor az Urat hívtam segítségül. És Isten meghallgatott engem. És jött az Úr, azt mondja, hogy meghajlította az egeket, és leszállt. És jött, és repült, és száguldott az én Istenem azért, hogy kimentsen a mélységes vizekből. Azért, hogy kihúzza az én lábamat az iszabból. És jött az Úr, és kimentett a nálamnál erősebbnek a kezéből. És hányszor van ilyen a mi életünkben, amikor úgy érezzük, hogy valami nálunknál erősebb megragadott bennünket, és nem hagy. Ez lehet egy anyagi szükség, ez lehet meddőség, ez lehet annyi minden más. Az élet, az tele van ilyen nehézségekkel. És hogyha ilyenkor azt tudod mondani Istennek, hogy hálát adok, Atyám, és megemlékezem róla, ahogy annak idején a teremtéskor cselekedtél, ahogy annak idején a népet kihoztad az egyiptomi rabságból, ahogy annak idején visszahoztad őket a babiloni fogságból, és ahogy az Isten igéje még olyan sokszor bátorít bennünket, és ad példát arra, hogy milyen azoknak az embereknek a sorsa, akik bíznak Istenben, hogy Uram, Te ma is cselekszel. És a mai üzenetem számotokra az az, hogy Isten a Bibliának az Istene, a szabadításnak az Istene. A helyreállításnak az Istene. Az az Isten, aki, hogyha segítségül hívod őt, ő jön és megsegít, és megtámogat. És a hívő embernek ez a nagy kiváltsága, ez a nagy lehetősége, hogy ismerhetjük ezt az Istent. És hálát adhatunk neki az ő jóságáért, az ő nagyságáért. És ahogy nem kell félned Jézus nevében, ugyanúgy nem kell hálátlannak sem lenned Jézus Krisztus nevében. Mert Isten annyira gazdagon ígéri nekünk azt, hogy ő velünk lesz a háborúságban. És ki fog hozni bennünket. És ezt lehet látni végig az Ószövetségben, hogy amikor Isten jön, és szabadító módon jelen van a népnek az életébe, mert Izrael népének az élete az tele van nehézségekkel. Izraelnek az élete tele van olyan helyzetekkel, amikor szüksége volt Istennek a szabadítására. És amikor jött Istennek a szabadítása, és az Úr feltűrte az ő szent karját, és az ő erős karjával kimentette őket. Gondoljatok bele egy egyiptomi világbirodalom rabszolga munka erejét Isten kihozta Egyiptomból. És megszégyenítette a fáraót hatalmas csapásokkal. Vagy hogy Babilóniából, a kornak az akkori legnagyobb hatalma alól Isten kiszabadította őket. Hogyha Isten ezt meg tudta tenni, akkor veled is meg tudja tenni ugyanezt. Náladnál sokkal, ezeknél sokkal kisebb nehézségekből. És amikor Izrael ezeket átélte, akkor a Biblia mindig azt mondja, hogy örvendezett Izrael az Úrnak. Istennek a szabadítása az mindig kiváltotta az emberekből az örvendezést. Van egy Zsoltár, ami így szól, a 118. eleje: újongás és győzelem hangja zeng az igazaknak sátraiban, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Amikor az ember átéli Istennek a szabadítását, akkor az első dolog, ami felfakad benne, az a hála érzet, az az öröm, az az újongás. És szeretném azt mondani nektek, így mindjárt bevezetőnek, hogy a keresztény élet az egy örvendező élet. Miért? Mert a győztes oldalán állunk. És mivel Jézus megszerezte a győzelmet, és az ő győzelme az a mi győzelmünk. Az ő diadala a mi diadalunk. És én nem tudom, hogy ki honnan vette azt, hogy a keresztény életnek unalmasnak kell lenni, meg a keresztény életnek ilyen komornak, mogorvának kell lenni, ilyen élet nélkülének kell lenni. Én azt olvasom a Bibliában, hogy a keresztény élet az egy örvendező élet, a keresztény élet az egy újongó, hálaadó élet. Miért? Mert Istennek a szabadítását ünnepeljük minden egyes napon. Azt a sokkal hatalmasabb szabadítást, amit Jézus Krisztus vitt véghez a Golgotai kereszten, amikor meghalt a mi bűneinkért. Ez sokkal nagyobb szabadítás volt, mint az Egyiptomból való szabadulás, sokkal nagyobb szabadítás volt, mint a számüzetésből visszahozatal. Ez az volt, amikor Isten az ő szeretetéből, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete, ezért lejött erre a földre, lejött erre a bűnnel megterhelt világba, ahol éltük mindnyájan az életünket, és szenvedtünk a bűnnek a sokféle nyomorúságától, és itt leélte a földön az életét, 33 évet, és aztán a kereszten az életét adta, és a vérét kifolyatta. És ezáltal szerzett győzelmet. És tudjátok, az a csodálatos, hogy amit ott Isten elvégzett, az valóságos szabadulást hozott mindnyájunknak az életébe. Ha megkérdeznélek, hogy mi az életednek az öröme, honnan van a forrásod, az öröm forrásod, akkor mit válaszolnál rá? Egy jó jegy a suliban? Előléptetés? Előléptetés a munkahelyeden? Egy új lakás, vagy egy új autó? Mi a te örömödnek a forrása? Én szeretném felhívni a figyelmeteket, és arra buzdítani benneteket, hogy keressétek ezt a forrást. Az Istennek a szabadítása, ez az igazi forrás. Istennek a szabadító munkája, ami megjelenik az életünkben, és hatalmasan cselekszik az életünkben. Kihoz bennünket a bűnből, kihoz bennünket az istentelen életből, és bevisz bennünket az Isten országába. Nézzétek meg az életeteket. Milyen volt Jézus előtt? Milyen volt Jézus előtt? Lehet, hogy olyan, mint az enyém. Alkohol, paráznaság, istentelenség, minden csak nem Isten. És ma mégis azt tudom énekelni, hogy az Úr jelenléte oly jó nekem, és hogy vágyom a te jelenléted után. Ezt a szabadítást csak Isten tudja elvégezni. Mint ahogy a ti életetekben is. Nem tudom, hogy te honnan tértél meg, miből jöttél ki, de a te megtérésed az Istennek a leghatalmasabb szabadító munkája volt ebben a világban. A te megtérésed, és személyesen, tudatosan mondom, a te megtérésed a világ legnagyobb csodája volt, amit Isten véghez vitt. Milyen mentőexpedíciót kellett indítani az Úrnak, érted? Hány embert kellett ehhez felhasználnia? Milyen körülményeknek kellett passzolnia, hogy éppen akkor ott legyél, ahol lenned kell? És Istennek a nagy csodája az, hogy a te bűnös szívedet meg tudtad nyitni ő előtte. Istennek a munkája ez. És amikor ezt megtetted, akkor átélted az újjászületést. Jézus Krisztus lett az életednek az Ura. Ő lett az, aki a legcsodálatosabb számodra. És ma neki éled az életedet. Nem szabadítás ez? Ha belegondoltok, Izrael mit érezhetett akkor, amikor kijöttek Egyiptomból? Amikor a Vöröstenger ketté vált, és aztán újra vissza tért a medrébe, és oda pusztultak az üldözőik. És ott voltak a túloldalon. Mit élhetett át ez a nép? Forogtak velük az események. Pörögtek velük az események. Előző este még rabszolga. Akkor meg már szabad. Rabszolga, szabad. Számüzött, megváltott. Na, ugyanezt éljük át, akkor, amikor Jézus Krisztust befogadjuk az életünkbe. A bűnnek a rabszolgáiból Istennek a gyermekeivé válunk. A sátán fogságából az Isten fiúságnak a dicsősége a miénk. A széles útról átkerülünk a keskeny útra. A pokolból a mennyre. Istennek a dicsősége mindez. És vajon kivált-e ez a szívedben hálát? Vajon azt tudod erre mondani, hogy Istenem, áldalak, amíg élek. Áldalak, amíg élek. És az én házamban, az én otthonomban, az én szívemben öröm van. Ugye ezt mondja Kolossé levél, hogy a szívetekben örvendezve az Úrnak, és hálát adva mindenkor. Testvéreim, ez a keresztény élet. Nem egy vasárnapi vallás, nem bizonyos liturgiáknak, szertartásoknak a véghezvitele, nem valami keresztény identitás felvétele, és akkor azt mondom, hogy én keresztény vagyok, A kereszténység e fölötti szabadítás fölötti örvendezést jelenti. Hogy átéled. És ez kell, hogy megjelenjen az alkalmainkon is, kell, hogy megjelenjen a dicsőítés alatt, kell, hogy megjelenjen az imáinkban is, ez a fajta hála Isten felé. És egy néhány hála éneket szeretnék veletek megnézni a Bibliából, majd egy kicsit részletesebben Annának a hála énekét, de ugye ez volt az, amivel legelsősorban készültem, de miközben készültem erre az alkalomra, láttam azt, hogy nagyon sok olyan rész van a Bibliában, ahol emberek hálát adnak Istennek, és egy néhányat szeretnék ezek közül megnézni veletek. Az első hálaének, amit a Bibliában találhatunk, az a 2. Mózes 15. fejezetében van megírva. Nem fogom ezeket felolvasni majd, hogyha felírjátok, jegyzetelitek, akkor otthon majd meg tudjátok nézni, át tudjátok ezeket olvasni. Ez Mózesnek a hála imája, amikor kihozta Isten Izraelt az egyiptomi vaspohóból, abból a nyomorúságból, abból a rabszolga létből, amiben benne voltak, és azt mondja, hogy miután Isten elpusztította az ellenséget, akkor Mózes hálát adott az Úrnak. Egy diadal éneket mondott el az Úrnak, azért ennek az elejét legalább felolvastam nektek, tehát a 15. fejezetben. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival együtt az Úrnak. Éneklek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem. Atyám Istene, őt magasztalom. Az Úr vitéz harcos. Az Úr, ez a neve. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette, válogatott harcosai a vörös tengerbe fúltak. Mélység borította be őket, kőként merültek az örvénybe. Jobbod Uram, erőtől dicső, jobbod Uram, ellenséget összezúz. Tehát amikor átélték a zsidók Istennek ezt a hatalmas szabadítását, akkor ezt megénekelték egy hála énekben. Megénekelték egy dicsőítő énekbe, azért, hogy Izrael mindig emlékezhessen rá, hogy Isten mit cselekedett az életükbe. És a hálaadásnak úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb szerepe a hívő ember életébe, hogy emlékeztessen bennünket Istennek a csodáira. Hogy emlékeztessen bennünket Istennek a hatalmára. Hogy emlékeztessen bennünket, hogyha ő akkor megtette, akkor ezt meg tudja tenni ma is, amikor ebben a nehézségben vagyok. És Mózes megénekelte Istennek ezt a csodálatos szabadítását, és aztán, ahogy ő énekelt, a nép is egyre jobban bekapcsolódott ebbe a dicséretbe, ebbe a hálaadásban. Képzeljétek el, ott vannak a túlparton, az egyiptomiak ott vannak a tengerben, a szekerek, a lovasok, a lovak mind ott pusztultak, és itt van ez a nép, amelyik megszabadult, és Mózes énekel és dicsőíti az Urat, és aztán jön a testvére Miriam, róla is olvashatunk nem sokkal később, jön Miriam, dobot vesz a kezébe, megfogja a testvérnőinek, a zsidó lányoknak a kezét, és elkezdenek körtáncot járni. És szeretném, hogyha előttetek lenne ez a jelenet. Bele égne a szívünkbe, a lelkünkbe ez a jelenet, hogy Isten szabadítását ünneplik a zsidók ott a túlparton. Amikor már túl vannak ezen a nagy szabadításon. És táncolnak, és örvendeznek, és hálát adnak az Úrnak. Körtáncot járnak, és dobolnak. El tudtok képzelni ilyen Isten tiszteletet? Akkor körtáncot járunk és dobolunk Istennek a szabadítását ünnepelve. A kereszténység az ünneplés. A kereszténység az az Isten szabadításának az ünneplése. És hogyha megnézitek más helyeken is, hogy hogyan adtak hálát Istennek, csak egy néhányat szeretnék felsorolni nektek, amikor Debóra hálát ad az Úrnak. ugye a Bírák könyvének az elején, a 5. fejezetében, ott jön egy nagyon erős hadsereg, és nyomorgatják Izrael népét. A Sisera had, mi csak így ismerjük ezt, így jött be a köztudatba. Jábinnak a serege, amelyiknek Sisera volt a fővezére, jöttek és elárasztották Izraelt, és rabszolgaságba kényszerítették az Izraelt. De akkor volt egy asszony, akit Isten felindított, ő volt Debóra, aki abban az időben Izraelnek a bírája volt, és harcba szólította a népet. És amikor győzelmet adott nekik az Úr, akkor Debóra énekelt Istennek, és elmondta, hogy milyen hatalmas az Úr. Elmondta, hogy milyen csodálatos az Úr. Elmondta, hogy minden nép, minden nemzedék bízzon az ő nevében. Az Istennek a szabadítása mindig örömöt hoz az embereknek a szívébe. Vagy hogyha megnézitek Dávidnak rengeteg zsoltárát, a 18-at már említettem, de hogyha megnézitek mondjuk a 126. zsoltárt, azt szoktuk is énekelni, amikor visszahozott az Úr a fogságomból. Olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor a szánk megtelt nevetéssel, a nyelvünk vigassággal, és a gyászunk nagy örömre fordult. Nem pont így van egyébként a mi fordításunkban, de a lényeg ez, hogy amikor jóra fordította az Úr a Sionnak a sorsát, a babiloni fogságról beszél. Mert milyen volt a babiloni fogság? Nyomorúságos, nagy szenvedés. Egy másik zsoltár azt mondja, hogy hát, amikor a kínzóink, meg az ellenségünk arra nógatott bennünket, hogy énekeljünk Sion dalaiból, ott a babiloni folyóknál. Azt mondták, hogy hogyan énekelhetnénk a szabadulás dalait, amikor itt vagyunk ebben a nyomorúságban. Babilon folyóvizeinél. Viszont amikor Isten szabadítása eljött az ő életükbe, amikor Isten felindította a Círus perzsa királyt, hogy elengedje őket, akkor azt mondja, hogy amikor jóra fordította az Úr a mi sorsunkat, akkor olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor a szánk megtelt nevetéssel, a nyelvünk vigassággal. Milyen távol áll ez attól a komor vallásosságtól, amit sokszor szoktunk gondolni. Hú, ezt nehéz volt kimondani. Hányszor éljük át Istennek ezt a felszabadult örömét, amikor olyanok vagyunk, mint az álmodók, amikor a szánk megtelik nevetéssel, a nyelvünk vigadozással. Gyász helyett örömének, hamu helyett ékességnek a kenete. Isten csodálatos, amikor ő szabadít, akkor az mindig örömöd vált ki az emberből. És valójában, amikor hálát adunk Istennek, akkor az ő szabadítását énekeljük meg. És többször lehet azt olvasni ezekben a hálaénekekben, és mi is énekeltük az elején az egyik énekben, hogy Isten kőszikla, Isten szent, Isten szabadító, Isten hatalmas Isten. Tehát az ő cselekedeteiben az ő szentségét láthatjuk meg. Az ő cselekedeteiben az ő hatalmát láthatjuk meg. És aztán van még egy hálaének, ami már az Új Szövetségben van. Ez a legnagyobb szabadításnak a megéneklése. Nem tudom, hogy tudja-e valaki, hogy ez hol van, vagy ki énekelte. Ami nagyon hasonlít egyébként az Annának az énekéhez. Ez Mária. Amikor az angyal tudtul adja neki, hogy Jézus, a szabadító, ott van a méhében. Meg fog születni, hogy szabadítója legyen Izraelnek. És ekkor Mária egy hálaénekkel fordul az Úr felé, és elmondja, hogy milyen csodálatos is Isten. Hogy milyen hatalmas is Isten. És akkor most szeretném ezek után felolvasni nektek Annának az énekét, ez a Sámuel első könyvének a 2. fejezetében van megírva. Ugye Annáról azt lehet tudni, hogy ő egy meddő asszony volt, a férjét Elkánának hívták, aki nagyon szerette őt, viszont volt egy vetélytársa is, egy másik feleség, ő Penina volt, ő pedig állandóan bosszantotta Annát, azért, mert az Úr bezárta az ő méhét. És Izraelben a meddőség, a gyermektelenség, az egy szerencsétlen állapot volt. Az egy szégyenteli állapot volt. Általában az asszonyoknak az volt a feladat, hogy vigyék a háztartást, hogy szüljék a gyerekeket, biztosítsák a családnak a fenntartását, és hogyha egy asszony ennek nem tudott megfelelni, az egy szégyenteljes dolog volt az izraeli társadalmon belül. És Anna ezt a szégyent évről évre hordozta. És mindig volt, aki erre emlékeztette is, hogy Anna, te nem szülsz, Anna, te ilyen szerencsétlen vagy, Anna, te csak szégyene vagy a mi családunknak. És egyszer ezt Anna megelégelte, és amikor fönn voltak Silóba, akkor oda ment az Úrhoz, mert tudta Anna, hogyha valaki tud segíteni, ha valaki tud szabadítani, az egyedül Isten. És itt most egy pillanatra megállnék. Hány olyan dolog van a mi életünkben, amire úgy gondoljuk, hogy akár szégyen, akár szerencsétlenség, valami olyasmi dolog, amit szégyellünk, vagy nem teljesítjük az elvárásokat. Sok ilyen dolog van a mi életünkben is. Sok ilyen Anna, ilyen hétköznapi ember van az életben, akinek van egy nagy problémája, és ezzel nem tud mit kezdeni. Na, ilyenkor kell az Úrhoz fordulni. Amikor egy ilyen nehézség van az életedben, amikor egy emberileg megoldhatatlan probléma van az életedben, akkor ideje leborulnod az Úr elé. És ideje egy őszinte imában Isten elé vinned a kéréseidet. És Isten, szabadító Isten, a betegségből gyógyulást ad. A nehézségekből kiment. És Anna egy ilyen őszinte imába az Úr elé viszi a kérését, és aztán átéli a csodát. Átéli a csodát. Jó néhány hónappal később, amikor már hazamentek, Anna gyermeket fog a kezébe. Őt hívjuk Sámuelnek, aki majd Izrael életében nagyon komoly dolgokat fog véghez vinni, egy nagyon komoly szereplő lesz, és amikor később elválasztja a gyermeket, amikor már nem szoptatja Anna ezt a gyermeket, akkor fogja és felviszi Silóba, ugyanis abban az imájában Anna tett egy fogadalmat. Azt mondta, hogy ha gyermeket adsz nekem, ha fiúgyermeket adsz nekem, akkor én egész életére az Úrnak fogom szentelni. És Anna teljesítette ezt a fogadalmát, és itt megint megállnék egy pillanatra, amikor az ember fogadalmat tesz, az egy nagyon komoly dolog Istennél. A Prédikátor könyve azt mondja, inkább ne tegyél fogadalmat, ha nem tudod megtartani. És ne bizonyuljál bolondnak, ne bizonyuljál felelőtlennek. Úgyhogy inkább ritkán tegyünk fogadalmat az Úrnak, de amikor fogadunk valamit, akkor ahhoz oda kell kötni magunkat, és azt mondani, hogy ez még hogyha károm lesz ebből, akkor is meg fogom tenni. Még ha károm lesz belőle, akkor is meg fogom tenni. És Anna, tudva azt, hogy ez a gyermek már nem lesz az övé, felvitte a gyermeket oda Silóba, és átadta Éli főpapnak. És amikor megtette ezt a fogadalmát, amikor átadta az Úrnak ezt a gyermeket, akkor mondta el ezt a hálaéneket. És most gondoljatok bele azért egy anyának a helyzetébe. Ezt a hálaéneket akkor mondta, amikor elszakadt Sámueltől. Attól a gyermektől, akit annyira várt, akit annyira szeretett. Mégis úgy gondolom, hogy jó kezekbe került Sámuel. Istennél a legjobb helyen volt. És akkor most felolvastam nektek ezt a hálaéneket. Tehát az első verstől. Akkor így imádkozott Anna. Örvendett szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, felnyílt szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úré a föld oszlopai, rájuk helyezte a föld kerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje, összetörnek, akik az Úrral perbe szállnak. Mennydörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, és felkentjének hatalmat ad. Tehát ez egy olyan asszonynak az imádsága, a hála éneke, aki éppen előtte élte át azt, hogy Isten egy nagy szabadítást vitt véghez az életében. És ez egy nagyon, úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy Isten nem csak egy nép életében tud hatalmas dolgokat tenni. Nem csak a nagy dolgok érdeklik Istent, hanem az olyan kis emberek, mint amilyenek mi is vagyunk. És Isten a mi kis problémánkkal éppen annyira törődik, mint a világ kormányzásával. Mivel ő szerető Isten, mivel ő gondoskodó Isten, ezért számára mi ugyanolyan értékesek vagyunk, az életünknek az apróbb, nagyobb dolgai éppen annyira fontosak, mint az életnek a nagyobb dolgai. És Anna ebben az imádságában valójában elmondja azt, hogy mennyire hálás is ő Istennek, hogy mit cselekedett az ő életébe. Örvendez az én szívem az Úrban. Visszaadta erőmet az Úr, felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Itt Anna elmondja, hogy milyen örömet okozott az ő számára Istennek ez a szabadítása. Ennek a gyermeknek a megfoganása az ő életében, és most már nem kell szégyenkeznie. Azt mondja, hogy most már megfelelhetek azoknak, akik engem gyaláznak. Megfelelhetek azzal, hogy az Úr milyen jóságos volt hozzám. Az Úr milyen módon teljesítette be az ő munkáját. És aztán úgy folytatja, hogy nincsen olyan szent, mint az Úr. Azonnal Istenre helyezi a hangsúlyt. Azonnal Istenre helyezi a hangsúlyt. Nem arra, hogy ő neki végül megjött a terhessége. Ő neki végül megnyílt a méhe, hogy esetleg ebben ő is, ebben a csodában valamilyen módon részese lehetett, hozzájárulhatott. Nem, a hálában mindig Istenhez megy a dicséret. A hálában mindig Isten szentsége, nagysága, ereje fejeződik ki. És aztán azt mondja, ne beszéljetek oly gőgösen, büszkén, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr. Ugye elsősorban Peninának szólhat ez a mondat, hogy csak lassan a testtel. Kicsit vegyél vissza, mert nem az emberi képesség az, amit Isten fel tud használni, hanem az ő munkája. És végig egyébként majd fogjuk látni ebben a hála énekben, valójában arról van szó, hogy nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Hogy minden az Istennek a kezében van. Isten az, aki az életünket uralja, Isten az, akinek a kezében van az életünk. Az életünk, a születésünk, és a halálunk is. És azt mondja, hogy itt felsorol három dolgot, és szeretném, hogyha ezt egy kicsit megnéznénk. Azt mondja, hogy a hősök íja összetörik. De az elesettek erőt öveznek fel. Kik a hősök? A hősök a győztesek. Azok, akik emberileg valamit tudnak tenni. A hősök azok, akiknek van íja, van képessége, van ereje, akik valamit véghez tudnak vinni a saját erejükből. Mint Peninna. Volt egy méhe, ami nyitott volt, ami szült. Annáé pedig nem szült. És Isten azt mondja, hogy nem ez számít. Hogy nem ez számít. Hogy nem az emberi képesség számít. nem az emberi lehetőség számít. Mert az egy pillanat alatt össze tud törni. Az az íj, az a képesség, a győzelemnek ez az eszköze, ez egy pillanat alatt össze tud törni. Egy betegség formájában, egy elvesztett munka formájában, egy lerobbanás formájában, és még sok minden másban. Az életünk nem a magunk kezében van. Az elesettek pedig erőt öveznek fel. Kik az elesettek? A vesztesek. Azok, akik maguktól képtelenek arra, hogy győztesként jöjjenek le a pályáról. Akik képtelenek, mert nincsenek meg azok az eszközeik, nincsenek meg azok a lehetőségeik. És Isten a győzteseknek az íját össze tudja törni, az elesetteknek, a veszteseknek pedig erőt tud felövezni. És ez olyan csodálatos, hogy amikor Isten cselekszik egy ember életébe, akkor teljesen mindegy, hogy honnan jött, hogy milyen végzettsége van, teljesen mindegy, hogy milyen háttere van az életének, Isten betölti őt az ő szent lelkével. Isten erőt tud rá adni, erővel tudja felövezni, és győztessé tudja tenni. A vesztest győztessé tudja tenni. A rabszolgát Isten gyermekévé tudja tenni. Ilyen a mi Istenünk. Ilyen a mi szabadító Istenünk. Azt mondja az 5. vers, hogy jól lakottak, elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Kik a jól lakottak? Ők a gazdagok. Ugye, akiknek van mit a tejbe aprítaniuk. Ők azok, akik a pénzükkel, a dolgaikkal bármit meg tudnak tenni. És Isten azt mondja, hogy ez is egy pillanat alatt el tud tűnni. Mert az életed nem a saját kezedben van. Azt mondja a Biblia, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. És ha rövidre fognám Annának az énekét, akkor valójában erről szól az egész. Egy tanmese, egy tanének arról, hogy Isten az alázatost fel tudja emelni, a kevét pedig meg tudja alázni. A győzteseket, a gazdagokat. És a harmadik pedig azt mondja, hogy hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Itt is ugyanez az igazság van, hogy Isten, ha cselekszik, akkor ő tudja használni még a meddő méheket is. Hogyha emlékeztek, néhány héttel ezelőtt beszéltem itt előttetek a pátriárkáknak a feleségeiről. És akkor elmondtam, hogy milyen különleges fényt vet Isten munkájára az, hogy Isten meddő méheken keresztül vitte véghez az ő munkáját Izrael életében. Hogy ez a hatalmas ígéret, hogy egy nép fog születni, és ezen a népen keresztül meg fog születni a messiás, hogy ezt a hatalmas ígéretet Isten meddő méheken keresztül végezte el. Egy Sára nevű asszonyon keresztül, ugye, aki 90 évesen még nem szült, mert meddő volt, vagy egy Ráhelen keresztül, aki hosszú-hosszú ideig nem szült, egy Rebekán keresztül, és még lehet folytatni, hogy Izrael életében hány ilyen meddő méh volt, amit Isten használt arra, hogy az ő ígéretét beteljesítse. Miért? Azért, hogy egyértelmű legyen, hogy ez a nép, ez Istennek a műve. Amikor Isten valami olyasmit tesz, amire te alkalmatlan vagy, valami olyasmiben használ, amire te alkalmatlan vagy, amiben te szóba se jöhetnél, akkor ez mind azért van, hogy a végén az övé legyen a dicsőség. Hogy nem azé, aki fut, és nem azé, aki akarja, hanem egyedül a könyörülő Istené. És hogy nem azért visz előre téged Isten, mert gazdag családba születtél bele, nem azért visz téged előre, nem azért emel fel, mert jó végzettséged van, nem azért emel fel, mert vannak olyan különleges képességeid, íjad, amivel mindenkit le tudsz győzni, vagy mindenen át tudsz menni, hanem egyedül azért, mert szeret az Úr. Egyedül azért, mert kedvel téged a te Istened. És ő azt mondja, hogy cselekszem, mert az én jó kedvemből, az én örömömből fel akarom ezt az embert emelni. Úgyhogy ha úgy gondolod, hogy nincs semmid, akkor a legjobb helyen vagy ahhoz, a legjobb állapotban vagy ahhoz, hogy Isten valami nagyot tegyen az életedben. Valami csodálatosat tegyen az életedben. Mert ő az, aki erővel felruház. Ő az, aki jól lakadt téged. És ő az, aki a meddőt 7 gyermek anyjává tesz. Annának 6 született. Még 5 Sámuel után. De az alapelv az egyértelmű, hogy Isten a meddőket használja az ő dicsőségére, hogy gyermekeknek az anyja legyen. És aztán úgy fejezi be, hogy az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhozonnét, az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal, fölemeli a porból a szűkölködőt és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt és főhelyet juttat nekik. Én itt most szeretném abba hagyni majd. Itt ugyanazt láthatjuk, hogy Isten az, akinek az életünk a kezében van. Tőle van a születésünk, tőle van a halálunk. És amit e között a két dátum között teszünk, az alapvetően meghatározza az életünket. Hogyha e között a két dátum között mi Istenre bízzuk a sorsunkat, és alázattal éljük az életünket, akkor az Úr lesz az, aki felmagasztal bennünket. Ha a saját kezünkben tartjuk az életünket, hogyha azt mondjuk, hogy elég erőnk van, elég képességünk van, majd mi ezt megcsináljuk, és Isten nem kell, akkor ennek fogjuk a gyümölcsét enni. Ez általában zsákutca. Ez általában nagyon rossz dolog, ami kisül belőle. És nagyon tetszik itt a végén, amikor Anna azt mondja, hogy felemeli a szemétből a szegényt. Itt szó szerint a szemétdomb szerepel. A szemétdomból. Isten ki tudja venni a szemétdomból is az embert. Én annak idején Kárpátalján éltem, ezt mindjárt tudjátok, és 11 éven keresztül rendszeresen jártunk be a szeméttelepre ott Szombathelyen, ott Beregszászban, és ott gyülekezetet is hoztunk létre, tehát ott létrejött egy keresztény gyülekezet a szemétben. Szeméttelep kellős közepén. És hogyha mondjuk ezeket az embereket nézem, meg ezeket a gyerekeket, volt ott vagy 25 puja kis gyerek, hogyha őket nézem, akkor emberileg túl sok esélyük nincsen ebben az életben. Egyszer voltunk a Jakubcsek Gabriellával, készített egy filmet ott a telepen, és ő így megfogalmazta, hogy hát ezeknek a szerencsétlen embereknek semmi esélyük nincs az életben. Nem látnak tovább a szemétdombon. És valóban nem láttak tovább a szemétdombon. Valószínűleg azok a gyerekek, akik akkor gyerekek voltak, ma is ott vannak, már felnőttként. Viszont szeretném elmondani nektek, hogy Isten szemében ezek a kis gyerekek, ezek a szemétben született, meg felnőtt gyerekek, éppen annyira értékesek, éppen annyira drágák, mint te vagy én. Mert ő teremtette őket. Mert ő megváltotta őket. Mert a legdrágább árat fizette értük. Azokért a szerencsétlen gyerekekért, felnőttekért ugyanazt az árat fizette Isten a kereszten, mint a közülünk emberileg legértékesebbért. Nincs különbség. Jézus Krisztusnak a vére mindnyájunkért folyt. Miért? Mert szeretett bennünket. És amikor hálát adunk Istennek, akkor legyen ez bennünk, hogy miért adunk hálát? Mert az Úr jó. Mert örökké tart az ő szeretete. Minden ember felé. És akkor zárásként hagytam azt az én egy percesemet, amit szeretnék elmondani, egy hála Isten felé. Néhány héttel ezelőtt, talán 3 héttel ezelőtt Budapesten voltam egy pásztori megbeszélésen. Hát az Úr azt adta a szívünkbe, hogy merjünk nagyot gondolni, hogy merjünk olyan dolgokat tenni, amiket csak hittel lehet megtenni, és csak Istennek az erejével lehet véghez vinni. És ezért hiszem, hogy Isten vezetésére elkezdtünk szervezni egy nagy konferenciát Budapesten, valószínűleg a Budapest sportcsarnokban, vagy a Fradi pályán, és hát ez már egy ideje zajlik, és néhány héttel ezelőtt egy hát egy pásztori találkozóra hívtunk vezető pásztorokat, egyházvezetőket, és amikor elmentem, akkor rettenetes idő volt. Hogyha emlékeztek, ez volt az a nagyon szélsőséges időjárás, amikor egész Budapestet az ónos eső beterítette. És annak a gyülekezetnek a pásztora, akik vállalták a házigazda szerepet, előző nap pánikba esve hívott telefonon, hogy Csabi, hát nem lenne jobb lemondani ezt az egészet, felelőtlenség, hogy embereket elhívunk ilyen extrém időjárásban, és akkor, ja, meg közben kiadták a jégriadót, tehát, hogy érdekes volt a helyzet, és akkor azt mondtam neki, hogy jó, akkor fogunk imádkozni. Hát ott volt a, jó, akkor most annyit még elmondok, hogy ez a Reinhard Bonnke szervezetének egy alkalma lesz, és a kampányigazgatóval voltam én ott, tehát ővele szervezzük ezt az alkalmat. És mondtam, hogy hát megbeszéljük majd, és aztán visszahívtam, hogy nem fogjuk leállítani. Már kimentek a meghívók, az emberek visszajelezték, hogy jönnek, és hogy Isten kezébe tesszük ezt az egészet, és majd ő fog cselekedni. És hát nem mondhatom, hogy nem voltam izgatott, meg nem aggódtam is ezekért a dolgokért egy kicsit. És aztán másnap reggel, tehát az alkalomnak a reggelén, korán fölkeltem, hogy tudjak imádkozni, meg tudjam magamat erősíteni az Úrban, illetve a Facebookon folyamatosan néztem a hírfolyamba azokat a rémhíreket, hogy ennyi autó karambolozott az M3-ason a jég miatt, meg az ónos eső miatt, és hogy Budapest járhatatlan. És akkor hát így imádkoztam sokat, Uram, hogy segíts, hogy ha ezt, én hiszem, hogy ez tőled van, akkor cselekedjél. És hát természetesen jött a telefon is, egy-két órával a kezdés előtt, szintén ugyanattól a pásztortól, hogy látod, Csabi, ez az, amiről beszéltem, most már tényleg lehetetlen kijönni. Szóval én most akartam kijárni az autóval, de már háromszor elestem. És hogy nem lehetne inkább mégis, csak még időben van lemondani. És akkor mondtam, hogy hát jó, akkor fölkeltem ezt a kampányigazgatót, és akkor együtt lementünk, sétáltunk egyet a belvárosba, ez ott az Astoria környékén volt, és hát azt láttuk, hogy valóban licspocs volt, meg latyag volt mindenfelé, de azért viszonylag járhatóak voltak az utak, és újra visszaírtam, és azt mondtam, hogy nem mondjuk le, mi ott leszünk, hogyha valaki jön, azt szeretettel látjuk, hogyha nem is egy nagy alkalom lesz, de egy informális beszélgetés, mi ott leszünk, és várjuk az embereket. És mondta, hogy hát rendben van. És aztán 3-4-10-kor kezdődött az alkalom, ez élőige gyülekezetben volt, egy nagyon kedves közösségben. Mire odaértünk, már volt ott egy néhány vezetőpásztor, és mire 10 óra lett, képzeljétek el, hogy hát majdnem mindenki, akit meghívtunk, az eljött. És most ilyen egyházvezetői szintre gondoljatok, hogy a Pünkösdi Egyház alelnöke ott volt, és az evangélikus egyháznak a missziós vezetője ott volt, nagyobb hídgyülekezetétől, tehát több gyülekezetből voltak komoly vezetők, és egy nagyon-nagyon jó alkalom kerekedett belőle, egy nagyon áldott alkalom, nagyon nyitottan tudtunk beszélgetni, majdnem 3 órán keresztül, meg még utána is, ott volt egy kis recepció, és utána, amikor már jöttünk kifelé, akkor beszélgettem ezzel a kampányigazgatónkkal, hogy milyen jó, hogy nem mondtuk le, milyen jó, hogy Isten kezébe tettük ezt az ügyet, ezt a dolgot. És azt hiszem, hogy ez az akkori megbeszélés egy nagyon-nagyon jó kiinduló alap. Az egységnek egy nagyon-nagyon komoly jele arra, hogy ezt az alkalmat véghez kell vinni. Úgyhogy hát ez volt azért rövid, több mint egy percesen, de nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ilyen előjelek mellett is egy nagy áldást hozott ki belőle, és biztos, hogy nektek is van sok ilyen bizonyságtételetek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy te a szabadításnak az Istene vagy. És köszönöm, Uram, hogy amikor te szabadítasz, akkor az mindig örömet okoz nekünk. És hálát fakaszt a szívünkbe. És emlékeztet bennünket, Uram, arra, hogy ha te ezt akkor meg tudtad tenni, akkor most is meg tudod tenni az életünkben. És Atyánk, köszönjük neked, hogy te vagy az a Teremtő Isten, aki annak idején, Uram, a hegyeket megalkottad a tenger mélyén. Te vagy az a Teremtő Isten, aki gátat szabtál a tengereknek, és létrehoztad ezt a csodálatos világot, amit most látunk, amiben élhetünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki elkezdted a te üdv tervedet egy népen keresztül, Izrael népén keresztül. Uram, akiket sokszor megszabadítottál, akiknek sokszor indítottad hálára a szívét. Köszönjük neked, Uram, őket, és Uram, meg is áldjuk Izraelt, és köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztusban, Uram, egy csodálatos szabadítást vittél véghez a mi életünkben, az egész világnak az életében. És hálásak vagyunk, Uram, azért, hogy nap mint nap átélhetjük a te csodáidat. Köszönjük, Uram, hogy neked a nagy dolgok éppen annyira fontosak, mint a kis dolgok. Köszönjük, Uram, hogy látod a mi életünkben is azokat a dolgokat, amikből szabadítanod kell. És kérünk téged, Uram, hogy jöjj erővel az életünkre, jöjj szabadító hatalmaddal a mi életünkre. Uram, bennünk pedig fakaszt fel a hálát. Fakaszt fel, Uram, azt az örömet, amit csak te tudsz megadni. Uram, hadd legyenek ilyenek az Isten tiszteleteink. Hadd legyen ilyen, Uram, az ima életünk. Hadd legyenek ilyenek a házi csoportjaink. Uram, ahol átéljük a te örömödet a szívünkben, meg az egymásnak a közösségében is. Hálát adunk neked, Uram, ezért, és arra kérünk téged, hogy vidd tovább a te igédet a szívünkbe, és legyen meg a te akaratod egész Szombathelynek az életében, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Az Úr Jézus áldja meg benneteket.